Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. A mai délelőtti istentiszteletünk alapigéjét olvassuk el a Róma beliekhez írott levél 4. fejezet 20 és 21. verséből. Róma beliekhez írott levél 4. fejezet 20 és 21. versében a következőt olvassuk. Ábrahámról, a hívők atyáról ír itt az ige, és a következőt mondja róla, hogy az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Mennyire különösen szép ez az ige, és arról beszél, hogy igen, nekünk az Istenhez való közeledésünknek ez az alapja, amiről itt Ábrahámmal kapcsolatban is ír. Az Istennel való kapcsolatnak, élő kapcsolatnak ez az alapja. Mit mond Ábrahámról? Ábrahámról azt olvassuk, hogy hit nem kételkedett az Isten ígéretében, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, azt meg is cselekedheti. Tehát a hit kapcsol bennünket össze Istennel. Mit mond a Biblia, mi a hit definíciója? A hit a remélet dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés, és azt mondja Pál apostol, hogy enélkül a hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni. Nem lehet vele kapcsolatot tartani. Hogy tartsak valakivel kapcsolatot, akiben nem is hiszek, nem is, szóval értjük, tehát így lehetetlen Istennel kapcsolatban lenni. Tehát a vele való kapcsolatunk alapja a hit. Na de nézzük meg, hogy mit is jelent ez a hit. Miben való hitet jelenti? Mi nagyon sokszor a hitet arra, hát ki kell, hogy mondjuk, hogy degradáljuk, alászállítjuk ezt a fogalmat, és csak arra korlátozódunk, hogy elhisszük, hogy Isten létezik, hogy van Isten. De hadd kérdezzem, ez önmagában az a hit, amit az Isten akar, hogy bennünk legyen? Távolról nem. Ezzel az elsővel azt hiszem, hogy egyáltalán nincs bajunk, igen, Isten létezik, tudjuk, hogy van, Jézus is itt volt, szóval ezzel azt hiszem, hogy alapvetően a keresztény világnak sincs ezzel önmagában, ezzel kapcsolatban kétsége. De ez az a hit, amit tőlünk vár az Úr, amivel kapcsolatban lehet lenni. Ez még csak a kezdeti lépcsőfok. Mert mit mondott Ábrahámról, a hívők atyáról? Mit olvastunk az igében? Azt olvastuk róla, hogy ő nem kételkedett az Isten ígéretében, erős volt a hitben, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti, és dicsőséget adott az Istennek. Nézzük meg, hogy a hitnek akkor mi az a magaslata, amire el kell, hogy jussunk mindannyian? Hogy az Isten ígéretei az én életemben is igenek és ámenek, az Isten velem is személyesen törődik, az Isten nem csak ámblokk az emberiséggel, hogy megteremtette az embert, hanem mindannyiunknak a személyes Istene, és hogy ő, amit ígér, azt mind meg tudja cselekedni. Nem tudom, hogy foglalkoztunk-e már a Bibliában kimondottan az isteni ígéretekkel. A Biblia tele van ígérettel, nekünk szóló ígérettel. Olyan jó lenne, ha egyszer úgy olvasnánk az igét, hogy figyelnénk az ígéreteket, hogy az Isten mi mindent ígér az embernek. Mindenek előtt azért hadd kérdezzem meg, hogy vagyunk mi az ígéretekkel. Mi hiszünk az ígéreteknek? Nem, most nem az Istennel kapcsolatban, hogy általában az emberek ígéretének. Hát sokszor ugye nagyon kételkedve fogadjuk az ígéreteket, részint azért, mert az ember sokszor ígér valamit. Azért, bocsánat, megkérdezem, volt már úgy, hogy mi is ígértünk valakinek valamit, és nem tartottuk meg? Ugye, vagy elfelejtjük, vagy nem áll hatalmunkban megcselekedni, vagy nem is törődünk vele egy idő után. Úgy van, mindenki így van sajnos, amíg igazából meg nem térünk, de hát sajnos ez az emberi élet. és éppen ezért sokszor mi az ígéreteket nem veszük komolyan. És sajnos, hogy mi az Istennel kapcsolatban is ritkán gondolkodunk így, ahogy Pál apostol kijelentette Ábrahámról, hogy ő teljesen elhitte azt, hogy amit az Isten ígér, azt ő meg is cselekedheti. Igen, az ígéretek kapcsán ki kell, hogy mondjuk, amit az ige mond Istenről. Olyan szép az ige, nem tudom, hogy emlékeztek-e rá, azt mondja, hogy az Isten nem ember, hogy hazudjon. Olyan szép ez az ige, az Isten nem ember, hogy hazudjon. Azt mondja, mond ő valamit, hogy azt ne teljesíteni, ígére valamit, hogy ő azt ne valósítaná meg. Igen, a hitnek ez egy komoly lépcsőfoka, hogy elhiggyük azt, hogy ami az Isten szájából kijön ígéret, az igen és ámen. És neki van hatalma meg is cselekedni azt, amit ő ígért. Nekem már mondták azt emberek, hogy igen, ígéret. Könnyű volt a bibliai személyeknek, mondjuk egy Ábrahámnak, mert neki ott szólt egy közvetlen ígéret, hogy fog születni fiú gyermeke. Tehát neki könnyű volt. Hát azért látjuk a történetet, hogy azért nem volt neki annyira könnyű, ugye, amikor már az emberi természet szerint nem lehetett volna gyereke, akkor is hinni abban, hogy lesz gyermeke. De ez egy konkrét ígéret egy élethelyzetben. De nekünk vannak-e konkrét ígéreteink? Hogy például, ahogy Ezékiás királynak, mit mond az Úr, üzen a halálos betegségben, miután mondja, hogy meghal, utána mit üzen neki? Hogy meg fog gyógyulni, és még 15 évet kap. Na de melyikünk van biztosítva arról, hogy egy betegségből meggyógyulunk? Hát akkor nekünk van ígéret, vagy nincs ígéretünk? Na most hadd mondjam, hogy a Biblia tele van ígéretekkel, olyan ígéretekkel, ami mindenkorban, minden emberhez egyformán szóló ígéret. Majd mindjárt látni fogjuk ezeket az ígéreteket, és erről fogunk a mai délelőtt közösen gondolkodni, de figyeljünk a Bibliában az Isten ígéreteire, mert a hitünknek az alapját képezik ezek az ígéretek. Na most szeretném kérdezni, hogy amikor a Bibliában kérdezek. Ismerjük ezt a kifejezést, hogy fogjuk szaván az Istent. Mit jelent az Istent szaván fogni? Mit jelent? Hivatkozni imádságban az ő ígéreteire. Hivatkozni imádságban az ő ígéreteire. Minden korszakban, minden élethelyzetre van a Szentírásban ígéret, ami számunkra. És amikor imádkozunk, hivatkozni ezekre az ígéretekre. Uram, te megígérted. Megígérted, hogy nem hagysz magamra. Megígérted, hogy mellettem leszel. Stb. Mit mondott Jézus? Ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Imában hivatkozhatunk erre, hogy Jézusom, te megígérted, hogy velem leszel minden napon. Ez jelenti szaván fogni az Istent, az ígéretekben bízni. Nagyon érdekes, hogy nem tudom, lehet, hogy ti nem voltatok így ebben az életben, lehet, de én már voltam így ebben az életben, nem is egyszer, hogy az ember valamilyen nehéz, kétségbeejtő helyzetben imádkozik, és mondjuk az élethelyzetet, imádkozunk, és úgy kelünk föl az imádságból, ahogy letérdeltünk, nem nyertük el a lelki békénket, vagy a könnyebbségünket. Volt már ilyen az életünkben? Én azt hiszem, nekem legalábbis sokszor volt ilyen. Ennek mi az oka? Ennek mi lehet az egyik oka? Ennek az egyik oka az, hogy mi sokszor rosszul imádkozunk. Mit jelent az, hogy rosszul imádkozunk? Van egy adott élethelyzet, egy probléma, és arról kezdünk el az Istennel beszélni, és elmondjuk a problémának minden részleteit, ami aggodalmainkat, a félelmeinket, és ezt a részletet is, és mindent kiöntünk az Isten előtt, de szinte csak erről beszélünk az Istennel az imádságban. Ahelyett, hogy hivatkoznánk az ő ígéretére. Igen, elmondani néhány szóval a problémát, amiért az Istenhez megyünk, természetes sokat is beszélhetünk róla, de ne ez legyen túlsúlyba ilyen értelemben, mert akárhányszor elmondjuk a problémát, és dagasztjuk a részleteket és mindent, annál inkább belesüppedünk a problémába. Ezzel szemben elmondani az Istennek a problémát, de belekapaszkodni az ígéretbe. Uram, ez a reménytelen helyzet van most az életemben, de te megígérted, hogy nem hagysz magamra, a reménytelen helyzetben is tudsz segíteni. És ha az ember az Isten ígéreteit felidézi a szívében, lelkében, az ember hite erősödik. Erősödik az ember hite, és még inkább hittel tudunk kérni és igényelni mindazt, amit az Isten megígért. Nézzük meg, hogy az Úr mit vár tőlünk, hogy mire jussunk el vele kapcsolatban. Most szeretnék idézni három igét, ha tudjátok kivetíteni, csak egy-egy gondolatára szeretnék, de először a Filippi 1.6. Olvassuk el a Filippi levél első fejezetének a 6. versét, és figyeljük meg, mind a három igét Pál apostoltól fogjuk majd idézni. Nézzük meg, hogy mit mond Pál apostol a Filippi levél első fejezet 6 versében. Meglévén győződve arról, hogy aki elkezdette bennetek a jó dolgot, elvégzi a Krisztus Jézusnak napjáig. Nem szólok semmit, másik két igét is felolvasunk, és figyeljétek meg, hogy mi a közös a három igében. Timóteusi 2. levél, első fejezet, 12. vers. Timóteusi 2. levél, első fejezet, 12. vers. Pál apostol itt a következőt mondja az élete végén. Amiért szenvedem ezeket is, de nem szégyellem, mert tudom, kinek hittem, és bizonyos vagyok benne, hogy ő az én nála letett kincsemet meg tudja őrizni a manapra. És az utolsó ige, most az igéket nem a teljes összefüggésben, csak egy szempontból szeretném, ha megnéznénk. Róma 8.38 mit mond? Pál apostol a rómabelieknek a 8. fejezet 38. versében, és a Biblia versnek csak az elejét fogjuk meg a végét kiemelni. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, olvasok el, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem következendők, és utána mondja a végén, hogy nem szakaszthat el minket a Krisztus szerelmétől, az Isten szerelmétől, mely van a mi Krisztus Jézusunkban. Mi volt a három igében a közös? A szilárd meggyőződés. Mit mond? Meg vagyok győződve. Tudom, kinek hittem. Bizonyos vagyok benne. Tehát a teljes bizonyosság. Nem úgy, hogy talán, esetleg, hát ki tudja, hanem teljes bizonyossága van abban, hogy amit az Isten ígért, azt ő meg tudja valósítani, és meg is cselekszi. Hadd kérdezzem meg, hogy ha nem jutunk el erre a hitre, akkor ez mit jelent tulajdonképpen, vagy mit okoz, vagy mi ennek a következménye, ha erre a hitre nem jutunk el? Mindenekelőtt ki kell, hogy mondjuk, hogy szégyent hozunk az Istenre. Ha nem hiszünk az ő ígéreteiben, akkor mi az Istenre szégyent hozunk. Miért? Miért? Mert, bocsánat, hogy ezt mondom, de a Biblia mondja ezt a kifejezést, János apostol mondja, hazuggá tesszük őt. Hazuggá. Miért? Nem hiszem el, amit mond, tehát azt gondolom, hogy az Isten hazudik. Ezért mondja az ige, hogy az Isten nem ember, hogy hazudjon. Tehát hazuggá teszem őt, hogyha nem hiszek az ő ígéretében. És azon kívül szégyent hozok őre át. Azon kívül fájdalmat okozunk az Istennek. Fájdalmat okozunk ezzel. Nem tudom, hogy volt már így, hogy valaki kételkedett, amikor teljes szeretettel voltunk iránta, törődtünk vele, és mégis kételkedik. Ugye sokszor szoktam ezt a példát mondani, de hadd mondjam el még egyszer, hogy például egy szülőnek hogy esik az, hogyha egész életét a gyerekének szenteli, mindent megad neki, és a gyerek folyton kérdők, vagy kétségbe vonja a szülői gondoskodást. Igen, idáig ez volt, de most éhes vagyok, és biztos, hogy éhen fogok halni, mert nem fogsz nekem adni enni. Hát mit szólna a szülő? Vagy most jön a hideg, biztos, hogy meg fogok fagyni, mert nem fogsz ruhát venni. Szóval nem tudom, értjük, egy szülő mit szólna ehhez, amikor annyiszor bizonyította már, hogy törődik a gyerekével, és a gyerek mégis állandóan kétségeskedik a szülőnek a szeretetében, a szülői ígéretben. Nézzük meg ezek után, és szeretném, hogyha egyetlen egy konkrét ígéretről beszélnénk most innentől kezdve, szintén Pál apostoltól olvasunk egy igét, aminek az ígéret tartalmára kíváncsi vagyok, hogy szoktunk-e gondolni, és szoktunk-e hivatkozni imáinkban az Istennek erre az ígéretére, erre a nagyon jól ismert ígéretére. Pál apostol a Filippi beliekhez írott levélben, a 4. fejezetben, a 13. versben valamit kimond, egy különlegesen szép igét. Az a Pál apostol, akinek az egész élete tele volt nyomorúsággal, üldözéssel, szenvedéssel, terhekkel, fizikai, lelki terhekkel. És ez a Pál apostol az élete vége felé, a börtönből, a fogsága idejéről mit ír? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Nézzük meg az első gondolatot ebben, mindenre van erőm, mindenre. Hadd kérdezem, hogy ebbe a mindenbe mi tartozik bele? Minden. Értjük, szóval a mindenbe minden beletartozik. Tehát amikor a Biblia mond egy ilyen kifejezést, hogy minden, mi sokszor szoktunk túlzó kifejezéseket használni, nem tudom, megfigyeljük-e magunkat, amikor azt mondjuk, hogy te mindig így viselkedsz, vagy soha nem teszed ezt, akkor ezek mindig túlzó kifejezések, ugyan, mert azért ez nem igaz, hogy mindig, meg soha. De amikor az Isten azt mondja, hogy mindig, ugye az ő lelke által ihletve azt olvassuk, hogy mindig, meg mindenre, akkor ezt a szó szoros értelmébe kell értenünk. Azt mondja, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Mindenre. De mire? Nézzük, vegyük sorba, néhány gondolatot vegyünk sorba. Elsősorban az élet próbáit és nehézségeit nézzük meg. Az élet próbáit és nehézségeit. De bocsánat, egy igét olvasunk, és utána szeretnék egy nagyon komoly felhívást intézni mindannyiunkhoz. A 18. Zsoltár 30. versét olvassuk el. A 18. Zsoltár 30. versét. A 18. Zsoltár 30. versében Dávid a következőt mondja saját tapasztalatából. Mert általad táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Mit mond? Mi az, hogy táboron is átfutok? Ugye nyilván az ellenséges támadó csapatnak a táboránál is átfutok veled, és az én Istenem által kőfalon is átugrom. Itt egy pillanatra azért álljunk meg, erről a kőfalon is átugrom. Erről nekem egy történet jut mindig eszembe, amit az én édesapám mesélt a saját tapasztalatából. Édesapám a II. Világháború idején hadifogságba került, amerikai hadifogságba, és Németország területén voltak, tehát vitték őket vagonokkal, mit tudom én, hát nyilván nem jó körülmények között, szörnyű körülmények között, gondolom én, és egyszer csak megint megállt a vonat az egyik pályaudvaron, nem mehetett tovább, és jött a légriadó, hogy jött bombázás. És hát ugye állítólag, ugye én nem éltem akkor, de állítólag a pályaudvarok, meg ezek a kiemelt helyek, azok különös célpontjai voltak ugye a bombázásnak, és tudták, hogy onnan menekülni kell. És azt mondja, hogy a pályaudvar, tehát ahol ott leállt a vonat, ilyen kőfal volt, és teljesen sima kőfalak voltak ott a sínek mellett. És édesapám azt mondja, hogy fogalma sincs, hogy történt, de átmásztak azon a kőfalon, azon a sima kőfalon. Szóval erről mindig ez jut eszembe, hogy ami lehetetlennek tűnne egyébként, az Isten által lehetséges. De hisszük azt, hogy ő veled táboron is átfutok, és az én Istenem által kőfalon is átugrom? És amit most szeretnék mondani, egy nagyon komoly felhívás magamhoz és mindannyiunkhoz, hogy kellene néhány kifejezést törölni a szótárunkból. Ki kell törölni? És mik ezek a kifejezések? Nem lehetséges. Nem bírom tovább. Ezt nem tudom elviselni. Szoktunk ilyeneket mondani? Azt hiszem, hogy szoktunk. Ezeket a szavakat és gondolatokat, ha mi igazából az Istenbe kapaszkodunk, akkor törölnünk kell a szótárunkból. És most tudom, hogy nagyon kemény gondolatot mondok, de magamnak mondom először, hogyha ezeket nem töröljük ilyen értelemben a szótárunkból, és nem bízunk az Isten ígéreteiben feltétlenül, akkor mi igazából nem vagyunk keresztények. Névleges vallásunk lehet, arról nincs szó, de mi a kereszténység, a hívői létnek a lényege? Hogy elfogadom Krisztust, az ő ígéretét, a megváltást, és minden szavában úgy hiszek, hogy az igazi valóság. Tehát ezeket a szavakat, ezeket a kifejezéseket töröljük a mi szótárunkból. Nagyon érdekes, hogy amikor, és ez nagyon-nagyon érdekes egy-egy próbával, nehéz helyzettel kapcsolatban, hogy amikor egy próbában, nehéz helyzetben vagyunk, akkor, és imádkozunk, akkor mit szoktunk kérni imádságban? Amikor egy nehéz helyzet, egy bonyolult, megoldhatatlan helyzet, mit szoktunk kérni imádságban? Hú, sok mindent hallottam. Ugye azt is hallottam, hogy kérjük a szabadítást, de azt is hallottam nagyon helyesen, hogy kérjük az erőt. Mind a kettőt kell kérnünk. Emlékeztek a Bibliának arra a csodaszép igéjére, a 41. fejezet, Ézsaiás 41. fejezetének a 10. versét? Ézsaiás 41:10, csak egyetlen egy sorrendre szeretném, hogyha felfigyelnénk, nagyon szeretem ezt az igét. Ézsaiás 41:10 azt mondja, hogy ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened. Ugye egy nehéz helyzetről mondja, azért mondja, hogy ne félj, ne csüggedj. De mit mond? Megerősítelek. És utána mit mond? Sőt, megsegítelek. Tehát a megerősítés, ha én erőt kérek az Istentől, az feltétel nélkül mindig megérkezik. Mert ő megígérte. Megerősítelek. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Az Isten nem azt ígéri, hogy a problémák mindig meg fognak oldódni, mert nem is ígérheti, mert a bűn világában tele vagyunk nyomorúsággal, nehézségekkel. De amit feltétel nélkül megígér, az az erő. Minden egyes élethelyzetben megerősítelek, sőt, megsegítelek. Nagyon érdekes, egy idézetet szeretnék a Pátriárkák és Proféták című könyvből olvasni, az idézet így hangzik. Helyese, hogy ennyire hitetlenek vagyunk? Miért kellene hálátlannak és bizalmatlannak lennünk? Jézus Krisztus a barátunk. Ugye Jézus maga mondja azt, hogy az én barátaim vagytok. Jézus Krisztus a barátunk, az egész menny számára fontos a mi jólétünk. Aggodalmaskodásunk és rettegésünk csak megszomorítja Isten szent lelkét. Ne adjuk át magunkat az aggályoskodásnak, ami csak megvisel, felemészt, de nem segít a megpróbáltatások hordozásában. Ne adjunk helyet az Isten iránti bizalmatlanságnak. Isten gondviselése kiterjed legkisebb gyermekére is. Az Úr felemelt keze pajzs az őt félők és őt szeretők iránt. Igen, nehéz helyzetek, az élet problémái, küzdelmei. De nézzünk tovább egy másik helyzetet. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Néztük röviden az élet gondjait, terheit. De őszintén magunkban, csak magunkban tegyük fel azt a kérdést, hogy hisszük azt, hogy az Úr teljesen meg tud bennünket szabadítani minden jellemhibánkból? teljes mértékig elhüsszük az Istennek ezt az ígéretét? Nem tudom, hogy voltunk-e már így ebben az életben, és ezt a kifejezést is törölni kell a szótárunkból, hogy én nem tudok megváltozni, én már ilyen vagyok. Engem fogadjanak el így, én ilyen vagyok. Ha igazából hiszünk Isten ígéretében, akkor ezt nem mondhatjuk ki. Miért? Nézzük meg a 18. Zsoltárt ismét, ahol Dávid azt mondta, ugye, hogy veled kőfalon is átugrok, és táboron is átfutok. Nézzük meg, mit mond. Ja, bocsánat, a 18. Zsoltár 33. verse, nem mondtam. 18. Zsoltár 33. verse. Ugye az előbb ezt olvastuk, és most a 33. vers. Az Isten, aki felövez engem erővel, és tökéletessé teszi utamat. Mit mond? Az Isten felövez engem erővel, és tökéletessé teszi az én utamat. Ígéret? Csodálatos ígéret. Dávid ezt a tapasztalatából mondta el. És ez nem csak Dávidra igaz. Nincs az a megkötözöttség, az a jellemhiba, amiből az Isten ne tudna bennünket az ő hatalmával kiszabadítani, és erőt adni ahhoz, hogy győzzünk a kísértés, akármilyen erővel is tör az emberre a kísértés. De nézzünk egy másik területet az életben, amikor nem a jelen problémáival viaskodunk, és a jelen nehéz helyzeteiben félünk, hanem a jövőre vetítjük ki ugye a mi félelmeinket. Szeretném megkérdezni, akik hallgatnak tévéhíradót, vagy olvasnak interneten, vagy újságot, vagy bármit, milyen kilátásokkal kecsegtet bennünket a jövő? Milyen kilátással? Hát tragédia. Teljesen rossz kilátással, ugye? Na most nézzük meg azt, hogy az Istennek van-e ígérete ezekre vonatkozóan is, erő ígérete erre vonatkozóan is. Nézzünk meg egy igét az 54. fejezet Ézsaiás próféta könyvéből. Ézsaiás próféta könyve 54. fejezetének a 14. versét nézzük meg. Ézsaiás könyve 54. fejezet 14. vers. Igazság által leszel erős. Figyeljük! Ne gondolj a nyomorral, mert nincsen mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelg hozzád. Mit mond? Igazság által leszel erős, és ne gondolj a nyomorral. Miért? Mert nincs mit félned. Kérdezem, ígéret ez? Határozott ígéret. De itt álljunk meg mindjárt egy pillanatra, mert egy csomó ígéretet fogunk most csak gyorsan áttekinteni, nem is mindegyiket kérem, hogy vetítsük ki, mert túl sok lenne az ige, de egy pár igét majd ki is fogunk vetíteni, de szeretném megkérdezni, hogy ebben az ígéretben van-e feltétel? Az igazság, így van. Az igazság által leszel erős. Mi az, hogy igazság által? Milyen igazság által? Ha az Isten igazsága az én életemben valóra válik, akkor leszek erős. Mindjárt megállunk egy pillanatra, és látni fogjuk, hogy az összes többi ígéret is, ami a jövőre is vonatkozik, és az Isten minden ígérete feltételhez van kötve. Feltételhez. És itt szeretnék mindjárt egy kérdést feltenni, mielőtt ezeket végignézzük, hogy nem tudom, hogy ti gondolkodtatok-e már azon, hogy mi a különbség az elbizakodottság és a hit között. Az elbizakodottság és a hit között. Tessék?
Magamban bízok az elbizakodottságban.
Így van, magamban bízok. De hogyha valaki azt mondja, hogy engem az Isten úgy is megvéd. Csinálom, ez megvéd engem az Isten. Ez mikor elbizakodottság, és mikor élő hit? Nagy... Tessék?
Ha rosszat teszek,
igen. Tehát nagyon keskeny a határmesdje a kettő között. Élő hit az, amikor az Isten szavát komolyan veszem, megcselekszem, amit az Isten mond, és úgy bízom rá magam, ez az élő hit. Az elbizakodottság pedig, amikor nem teszem azt, amit az Isten mond, és mégis igényelem az ő ígéreteinek a megvalósulását. Az Isten egyetlen egy ígérete nem feltétel nélkül való ígéret. Mindegyik ígérethez hozzá tartozik a feltétel. Itt mi van? Igazság által leszel erős. És ha én az ő igazságát követem, megvalósítom az ő ereje által az én életemben, mert mit mondtunk? Bűnfelett sem lehet győzni az ő ereje nélkül. De ha ez megvalósul az életemben, azt mondja, akkor ne gondolj a nyomorral, mert nincs mit félned, és a rettegéssel, mert nem közelek hozzád. Szeretném kérdezni, nem erre van szükségünk mindannyiunknak ebben a mai életben? Amikor egyre borúsabbak a kilátások. Az Isten bátorít, vigasztal, de elmondja, hogy ember, most alapozzad meg azt, hogy az isteni védelem a legnehezebb időben is veled lehessen. Igazság által erős leszel, és nem kell félned a nyomortól, mert nem fog közelegni te hozzád. Vagy nézzünk meg, nem baj azért, ugye, hogyha egy jó pár igét olvasunk, azt mondja a 112. Zsoltár, 112. Zsoltár, bocsánat, 112. Zsoltárból olvassuk el az első verset először, 119. Zsoltárnak az első versét. Azt mondja, boldog, dicsérjétek az Urat, boldog az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Látjuk? Így kezdődik a Zsoltár, hogy boldog az az ember, aki féli az Urat, és az ő parancsolataiban igen gyönyörködik. Tehát, aki megcselekszi az Isten szavát. És nézzük meg, mi lesz ennek a következménye. A 6. és 7. verset is olvassuk el. Ugyanebben a Zsoltárban. Mivel, hogy sohasem ingadoz, örök emlékezetben lesz az igaz. Semmi rossz hírtől nem fél, szíve erős, az Úrban bizakodó. Kinek szól az ígéret? Aki az Úr parancsolatait komolyan veszi, és gyönyörködik az ő beszédében. Azt mondja, hogy az az ember semmi rossz hírtől nem fog félni, szíve erős, az Úrban bizakodó. De ez se egy feltétel nélküli ígéret, hanem az előbb olvasott feltételhez van kötve. Vagy amikor nem tudom, hogy látjuk-e, vagy halljuk-e a jelentéseket, a híreket egymás után például arról, hogy milyen éhségek várhatók, vízhiány. Ugye a csapások közül is, ugye éhség, naphévsége, az ivóvíz megszűnik, stb. Hadd kérdezzem meg erről kapcsolatban, hol van az ígében ígéret? Hol van ezzel kapcsolatban az ígében ígéret? Ézsaiás könyve, 33. fejezet, 15 és 16. verse. Nézzük meg, mit mond. Ézsaiás könyve, 33. fejezet, 15 és 16. verse. Aki igazságban jár, és egyenesen beszél, aki megveti a zsarolt nyereséget, aki kezeit rázván nem vesz ajándékot, aki fölét bedugja, hogy véres tervet ne halljon, és szemeit befogja, hogy gonoszt ne lásson. Tehát idézi ezeket, hogy az Isten útján jár, tehát megvalósul az életében az Úr beszéde. Az magasságban lakozik, kőszálak csúcsa a bástyája, kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. Ígéret ez? Hatalmas ígéret. Mi a feltétel? Aki igazságban jár, egyenesen beszél. Tehát az élete az isteni elveket, az isteni igazságot tükrözi. Figyeljük meg, mi az ígéret? Az az ember magasságban lakozik. Mit jelent, hogy magasságban lakozik, és kőszálak csúcsa a bástyája? Ez mit jelent? Védelmet jelent, de milyen képre alapozza ezt? Igen, persze, hát háborúság idején. hol építettesek? Igen, de mire alapoz ez a kép? Milyen képet idéz? Azt mondja, mi az a kőszálak csúcsa? Tehát egy magas szirtnek a teteje. Egy magas szirtre, hogyha valahogy valaki fölépít egy bástyát, egy várat, könnyű azt bevenni? Azt a lehetetlen, ugye? Mert fölülről látják, hogy az szinte lehet, az bevehetetlen. Ezért mondja, hogy kő a magasságban lakozik, és kőszálak csúcsa a bástyája. És mit mond? Ott fönn a szikla tetején kenyerét megkapja, és vize el nem fogy. Még sok-sok ígéret van, de talán csak ezeket az ígéreteket említettük. És nézzük tovább a gondolatot, amit elkezdtünk az alapigeként, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Tehát láttuk azt, hogy mi mindenre. Mi mindenre van erőnk, és mire vonatkoznak az Istennek az erő ígéretei. De nézzük meg ezek után azt, hogy mit jelent az, hogy mindenre van erőm a Krisztusban. Mit jelent ez a kifejezés, hogy a Krisztusban van erőnk? Mit jelent Krisztusban lenni? Mit jelent? Az ő útjain járni, ugye arról az előbb már egyértelműen beszéltünk, tehát ugye az egyértelmű, tehát hogy az ő útjain haladni, az ő akaratát, az ő ereje által megcselekedni, de Krisztusban tessék, az akaratát teljesíteni, így van, de Krisztusban lenni annyit is jelent, hogy minden élethelyzetben tőle várom az utasítást, az útmutatást, a vezetést. Tehát az igei vonalon is, tehát az ő parancsolatainak a megvalósítása terén is, de az élet hétköznapi dolgaiban is tőle várom a vezetést. Nem indulok el egy napra sem úgy, hogy ne helyezném az összes tervemet ő elé. Uram, te mutasd meg, mit kell tennem, mit kell szólnom. Adódik egy élethelyzet. Most mit csináljak, mit válasszak? Tehát tanácsot minden élethelyzetben az Istentől kérni, és nem emberi vezetésben bizakodni. Mindenek előtt szeretném elmondani, hogy hitélet területén, a hitben való járás területén kire hagyatkozhatunk egyedül? Emberi vezetőre hagyatkozhatunk? És ha nagyon jó az az emberi vezető? Akkor sem. Bárki tévedhet. Bárki egy pillanatra elengedheti az Istennek a kezét, aki esetleg évtizedeken keresztül az Isten hatalmas eszköze volt. Emberben soha nem bízhatunk. Ez nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül kell hagyni az emberi tanácsot, vagy egy ige hirdetést. Nem ezt jelenti. De igével összevetve, és ha az igével megegyezik, akkor fogadhatjuk el azt az adott tanácsot, vagy útmutatást, vagy útbaigazítást. Igen, mindenre van erőm a Krisztusban. Azon kívül szeretnék egy igét felolvasni, ez egy nagyon kedves igém, a 105. Zsoltárból, a 105. Zsoltárból a 4. vers. Gyönyörű, gyönyörű ez az ige, és nagyon elgondolkodtató. Mit jelent ez a vers? Kívánjátok az Urat és az ő erejét, ugye felszólító módban van, keressétek az ő orcáját szüntelen. Na, mit jelent ez? Mit jelent, hogy kívánjátok az Urat és az ő erejét, keressétek az ő orcáját szüntelen? Mi miért szoktuk nagyon buzgón, vagy mikor szoktuk nagyon buzgón keresni az Urat? Amikor baj van. Amikor az ő erejét igényeljük, az ő szabadító erejét a probléma megoldáshoz, a nehéz helyzethez. Ezzel szemben figyeljük meg a sorrendet. Felszólító módban kívánjátok az Urat, a vele való közösséget. Mit mond a második része is? Keressétek az ő orcáját szüntelen. Szüntelen. Tehát a vele való közösséget állandóan fenntartani. Nem csak akkor hozzáfordulni, amikor bajban, nehézségben vagyunk, hanem a vele való élő kapcsolatot ápolni, gondolatainkban ott legyen, vele beszélni, nem csak akkor, amikor este vagy reggel leborulunk, vagy este és reggel leborulunk. És ha ilyen közösségünk van az Úrral, akkor kérhetjük és kívánhatjuk az ő erejét. De azt mondja, igen, ezt jelenti Krisztusban maradni, és ezért mondja Pál apostol, mindenre van erőm a Krisztusban. Amikor nem csak a bajban, az Isten akkor is sokszor könyörül rajtunk, amikor csak akkor keressük őt, de ebből ki akar bennünket emelni, és azt akarja, hogy a vele való kapcsolatunk állandó és folyamatos legyen. Nem tudom, hogy emlékszünk-e az alapigére, amit olvastunk Ábrahámról. Még egyszer lapozunk vissza, vagy nézzük meg a Római Levél 4. fejezet 20 és 21. versét. Nézzük meg, hogy a teljes hitnek mi az egyik bizonyítéka és megnyilvánulása. A bizalomnak, az Isten ígéreteiben vetett feltétel hitnek. Azt mondta az ige, hogy az Istennek ígéretében sem kételkedett hitetlenséggel, hanem erős volt a hitben, dicsőséget adván az Istennek, és teljesen elhitte, hogy amit ő ígért, meg is cselekedheti. Na ebből melyik szakaszról nem beszéltünk még, és miért fontos ez a fél mondat? Mit csinált Ábrahám, még mielőtt az ígéret gyermeke is megszületett? Dicsőséget adott az Istennek. Hálát, dicsőséget adott az Istennek. Amikor még meg se kapta, el se nyerte azt, amit az Isten megígért. Tehát a hitnek mi egy kifejeződése az élő hitnek? Hogy amikor még el sem nyerem azt, amit én kértem, de azzal mutatom ki a feltétlen hitet és bizalmat az Istenben, hogy már előre hálát adok neki. Mit mond Pál apostol szintén? Csak gyorsan említsük meg az igét. Minden alkalommal hálaadással tárjátok fel a ti kívánságaitokat az Isten előtt. Ez mutatja azt, hogy igazából elhiszem, hogy majd az Isten a maga idejében akkor és úgy, de valóra fogja váltani az ígéretét, ami az én életemben a legjobb, és ami az én üdvösségemet szolgálja. És befejezésül egyetlen egy szóra szeretnék még az alapigéből hivatkozni. Minden, azaz a Filippi levélről, mindenre van erőm a Krisztusban. Utána azt mondja, aki engem megerősít. Aki engem megerősít. Sok-sok zsoltárige van, de talán kettő zsoltárigét olvassunk el. Az egyiket a 28. zsoltárból, a 28. zsoltárból. Nézzük meg a 8. verset. Az Úr az ő népének ereje, és az ő fölkentjének megtartó erőssége. Amikor az ember nem önmagában bízik, nem a saját maga erejében, azt mondja, aki engem megerősít. Annyira szeretem azt az igét, nagyon szép ige. Krónika könyvében olvassuk, és most az egész történetről nem is beszélünk, csak egyetlen egy mozzanatról. Erős, fegyverfogó, tehát harchoz szokott fegyverforgató férfiak Izrael seregeiben, nagyon, az egy kiváltképpen erős csoport volt, vívták a küzdelmet az egyik ellenséggel, aki megtámadta őket. Erős, harcedzett, harchoz szokott férfiak. És azt olvassuk, hogy győztek a harcban, mert a harc közben felfohászkodtak, és az Isten erejét kérték. Tehát értjük, nem az ő kardjukban, az ő erősségükben bíztak. Pedig nyilván nem olyanok voltak, akik életükben először láttak fegyvert. De nem magukban bíztak, hanem az Istenben, az Isten segítségében, az ő erejében bíztak. Ugyanitt a 29. Zsoltár, a 20. következő Zsoltár 11. verse, annyira szépen mondja ez az ige, azt mondja a 29. Zsoltár 11. verse, hogy az Úr ad erőt népének, Az Úr megáldja népét békességgel. Az Úr ad erőt népének. Nagyon szép, ezt most csak kívülről idézem, ezt a Zsoltárt, azt mondja, hogy erőről erőre fognak jutni. Erőről erőre. Tehát folyamatosan, minden nap kapja az ember az erőt. Nem egyszerre kapjuk meg az erőt. Minden nap, amikor rátámaszkodunk és igényeljük az ő erejét. Voltunk már úgy, hogy előre tekintettünk erre vagy arra az eseményre, hogy hát én ezt nem fogom tudni elviselni, hát nem lesz ehhez erőm. És aznap, amikor odaértünk, az Isten megadta hozzá az erőt. Erőről erőre jutnak, amíg megjelennek Isten előtt a Sionon. Mit mond Pál apostol? Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. És befejezésül a Kolossé levél első fejezetének a 11. versét olvassuk el. Micsoda hatalmas ígéret a Kolossé levél első fejezet 11. verse. Azt mondja, figyeljük meg, megint ezek a kifejezések, minden erővel megerősítetvén, az ő dicsőségének hatalma szerint minden kitartásra és hosszú tűrésre örömmel. Figyeljük, minden erővel megerősítetünk, minden kitartásra és hosszú tűrésre, minden élethelyzetben, hogy ki tudjunk tartani, hosszú tűrésünk legyen, el tudjuk viselni az élethelyzetet, és nem csak úgy, hogy éppen valahogy, hanem örömmel. Igen, ez az Isten ígérete mindannyiunknak, hogyha mi az isteni feltételeket, az engedelmesség, a hűség feltételét megtartjuk, akkor az Isten ígérete mindannyiunk életében igen és ámen. És ezt a tapasztalatot kívánom mindannyiunknak, amit Pál apostol is megtapasztalt, mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ámen. Mennyei jó atyánk, kegyelmes Istenünk, szívünk mélyéből szeretnénk köszönetet és hálát mondani neked a te szavadért, a te lényedért, a te szeretetedért, a te hűségedért és a te ígéreteidért. Köszönjük, Urunk, hogy ezeket az ígéreteket nekünk is mondod személyesen. Köszönjük, hogy neked mindannyiunkra gondod van, és köszönjük neked, Istenünk, azt, hogy te azt akarod, hogy mi megbízzunk teljesen a te ígéreteidben, a te szeretetedben, a te lényedben. Urunk, olyan szörnyű ez az emberi természetnek a gyengesége és bűne, hogy noha te annyiszor megbizonyítottad már, hogy nem hagytál el bennünket, amikor a legnagyobb bajok is voltak, és mégis az elkövetkezendő bajoknál újból és újból félelem fog el, vagy hitetlenség, vagy kétségeskedés. Urunk, adjad, hogy Ábrahámhoz hasonló hittel tudjunk rendelkezni, hogy teljesen elhiggyük azt, hogy amit te ígértél, azt meg is teheted. De kérünk téged, adjál nekünk erőt, hogy igazságban járjunk, hogy a te szavadat meg tudjuk őrizni, és te adjál nekünk ehhez is erőt, mert te látod, hogy magunktól képtelenek vagyunk szabadulni beidegződésektől, hibáktól, vétkektől. De Urunk, köszönjük, hogy te elkezdetted bennünk ezt a dolgot, és köszönjük az ígéretet, hogy be is fogod fejezni, hogyha mi nem állunk ellene. Köszönjük neked Pál apostol életét, köszönjük az ő tapasztalatait, hogy annyi nehézségen, megpróbáltatáson, életveszélyes helyzeten keresztül is el tudta mondani élete vége felé összegzésként, hogy mindenne van ereje Jézusunk te benned, mert tőled nyeri az erőt. Urunk, adjad, hogy mi is tőled igényeljük, tőled kérjük az erőt, és adjál élő hitelt, gyermeki bizalmat te benned, és adjad, hogy ezzel tudjunk téged megdicsőíteni. Köszönjük, hogy meghallgatsz, és köszönjük, hogy mindannyiunkat, ami szükségletünkhöz mérten támogatsz és vezetsz. Legyen áldva ezért a te neved. Amen.